Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén a 192. énekünket énekeljük, drága dolog az Úristent dicsérni.
Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Ékes dolog szent nevét magasztalni, a híveknek ő előtte szolgálni. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket, vigasztalja az elalélt lelkeket. Ő enyhít meg sok keserűségeket, mind testi, mind lelki betegségeket.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteletünk az év első istentisztelete, illetve a presbiteri gondnoki ciklusnak is az első istentisztelete, ezért most először is hallgassuk meg az előző évről való beszámolót, köszöntést, illetve majd a presbiteri gondnoki eskütételnek leszünk tanúi.
Áldás békesség! Szeretett testvéreim! A 2017-2023-as évi presbiteri ciklus lezárult, és ezúttal jelentem a gyülekezetnek, hogy mindennemű anyag, szerződések, mindennemű olyan kötelezettség, ami a presbiteri feladatok átadására elkészültek. Jelentem a gyülekezetnek, hogy a 2024-es indítás teljes mértékben rendben, az új presbitérium megkezdheti a munkáját. Szeretnék tájékoztatásul közölni anyakönyvi adatokat 2023-mal kapcsolatban. Megkereszteltek 2022-ben 54 testvérünk gyereket, ebből 2023-ban 52 keresztelő volt gyülekezetünk, mert ez kettővel kevesebb, mint tavaly. Konfirmáció 2023-ban 20 fő volt, 2022-ben 17, ez 3 fővel több, mint tavaly évben. 2022-ben 114 alkalommal álltunk Rabatalnál, 2023-ban 97 alkalommal, 17 alkalommal kevesebb. Házasságát 2023-ban 5 pár áldotta meg, 2023-ban pedig 9. És ebből nagy öröm volt számunkra, hogy két olyan testvérünk is megerősítette házasságát, akik 50 év után is ugye szeretettel és békességben vannak együtt az Úr áldása ellen életükön. 2022-ben 84 választó névjegyzékben szereplő testvérünk volt, 2023-ban 190 fő, de itt jelzem meg egyértelműen, hogy a rendszer mindenképpen az egyház fenntartó járulék befizetése alapján szükséges, ugye gyakorlatilag elszámolni a választó névjegyzékkel. 2022-ben 1294 úrvacsorázó testvérünk volt, 2023-ban 1284-en vettek fel úrvacsorát. 59 Isten tiszteletet tartottunk az idén, amelyen 4540 testvérünk vett részt, ez átlagban 77-en voltunk egy Isten tisztelete. A fakultatív hitoktatásban, amiben az Óvis hittan, a speciáliskolában hitoktatás és a Völgy utcai fogyatékosabb otthonban történt hitoktatás történt. 2022-ben 48 fő volt, idén 72-en kapnak oktatást. Kötelezően választott hittan létszámunk 2022-ben 369 fő volt, most idén 361 fővel vettük el. Kedves testvérek, lejárt egy presbiteri ciklus, és azt kell mondjam, hogy hála és köszönet a presbitereknek, akik eddig presbiterként szolgálták közösségüket, de a továbbiakban már nem vesznek részt ezen. Már nem ezen módon vesznek részt a gyülekezetünk közös építésében, és mindazoknak, akik gyülekezetünk közgyűlésének Isten akaratát kifejező döntése alapján presbiteri kötelességre, szolgálatra kötelezték el magukat, itt vannak most eskütétel előtt. Fölsorolnám a neveket. Presbiterek, mi választotta a közgyűlés, Bártfai Gábor testvérünket, Holig Attilát, Kollár József testvérünket, Nagy János testné testvérünket, Pintér József Gábor testvérünket, Pintér József Gáborné testvérünket, Síri Csaba testvérünket és Síri Fekete Anna Mária testvérünket. Pótpresbiteré választották dr. Morvainé Lukács Katalin testvérünket, Gergely Attila testvérünket, Kéri Máté testvérünket és Nagy Bálint testvérünket. Szeretett testvéreim! Van közöttünk egy olyan testvérünk, aki 1943-ban Budapesten született. A középiskola elvégzése után a budapesti Műszaki Egyetem gépészkörnökkel talán tanult, és egy gépipari cégnél mérőkészülékek és gyártóeszközök tervezésével foglalkozott. 1975-ben költözött Cseperre családjával, és ezt követően a csepeli reformált gyülekezet tagja, majd presbitere lett. 80 esztendős, 49 év gyülekezeti tagság, 45 év presbiteri szolgálat, 8 cikluson keresztül. Református hite fontos volt számára, és ez a hűség bizonyság is lett gyülekezetünk közössége számára is. 8 cikluson át, 1978 és 2003 között vállalt felelősséget és feladatokat, amelyekben szolgálatkészsége, szeretete, de egyúttal szerénysége mindig példaértékű volt. Istennek adunk hálát Bárfai László testvérünk szeretetéért, hűségéért és elkötelezett szolgálatáért. Viseljétek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizővei titeket a Szentlélek, hogy legeltetések Isten az egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Most ezután az igének az első fele legyen hangsúlyosabbá, vagyis viselj gondot, és vigyázz magadra, kedves kántor úr, gondok úr, és vigyázz azokra, unokáidra, gyermekeidre, feleségedre, akiket Isten ajándékozott neked. A gyülekezet iránti felelősség pedig formálódjon imádsággá, és a tiszteletbeli presbiteri szolgálatban való további tevékeny részvétellé, ameddig mennyi atyánk ehhez erőt és egészséget ad. Gábor, légy szíves, segíts nekem, hogy átvedd a stafétát, és együtt köszönjük meg.
Laci bácsira gondolva különösen, de a most búcsúzó presbiterekre és a most esküdtevő presbiterekre is gondolunk, amikor énekeljük az áldó éneket, a 134. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten.
Az Isten, a Sionról kegyen.
Gyülekezetünk valamennyi tagjának, lelki pásztorainknak és minden szolgálattevőnek, de különösképpen a most kiválasztott vezetőknek, presbitereknek elsőrendű felelőssége, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtartsuk és erősítsük Krisztusba vetett békességre, egységre törekvő hitünket, amelyet hála, tiszteletre méltó előrénknek és hűségesen megőrzött idáig a Csepeli Egyházközség. Reményeim szerint a Csepel Központi Református Egyházközségnek az elközelített 6 esztendőre megválasztott presbiterei lelkipásztorainkkal együttesen erős hírben élnek, és Isten országának szívünkben való tört építése érdekében vezetik majd közösségüket. Életükkel, szolgálatukkal tesznek tanúbizonyságot református keresztény hitünk értékrendje mellett. Soha nem felejtkezzünk meg arról, amit Jézus mondott tanítványainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek arra, hogy elmenjek és gyümölcsöt terejek. Teljes szívből kívánom a 2024-es esztendőmet és a továbbiekben is, hogy alázattal, rendíthetetlen elszántsággal, de mindenkor mélységes, szeretettel láss el minden hitbéli testvérünk ezt a szolgálatot. A Teremtő és Megtartó Istenünk őt kiválasztotta és elhívta őket.
Isten iránti hálával köszönjük meg a leköszönő testvéreinknek a szolgálatát. Bártfai László, ugye, ahogy elhangzott, 48 éves kántori, 45 éves presbiteri szolgálatát, ő ez alapján tiszteletbeli presbiter is lett a továbbiakban. Laci bácsi gondozza a honlapra kikerülő hangfelvételeket is, és mindig számolhattunk a hangosításban és egyéb műszaki dolgokban munkájára, tanácsaira, és kívánunk sok erőt felesége ápolásához és a nagy családhoz, amennyire ereje és ideje engedi, továbbra is számítunk rá a gyülekezetünkben. Harza János testvérünk 18 évi presbiteri szolgálatát is Isten iránti hálával köszönjük meg. Örömmel gondolunk a parókián végzett precíz szakmunkájára, zenei szolgálataira, a műszaki dolgokban tett javaslataira, a gyülekezeti hétvégéken való aktív részvételére, és kívánjuk, hogy életét Isten áldja továbbiakban is. Kerekes Tamás 6 évi presbiteri szolgálatát is köszönjük Isten iránti hálával. Ő továbbra is végzi a gyülekezeti híradó végső formába öntését, ahogy eddig. Tanít a gyermekek között, karbantartja digitális eszközeinket. Imádságunkban kérjük az erőt további szolgálataihoz és családjára közt végzett munkájára. És Isten iránti hálával emlékezünk meg Miklós Ferenc testvérünk 6 évi pótpresbiteri szolgálatára. Feri bácsi, amikor még az egészsége engedte, mindig szeretetteljesen fogadta a templomba érkezőket, gyakran segített az úrvacsora zavartalan kiosztásában, és gondnok úrnak a műszaki dolgokban. Hosszú ideje ágyban fekszik, felesége ápolja, és most feleségét kérjük, hogy vegye át, és adja oda neki a emléklapot.
Szeretett testvérem, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megérhettük a 2024. január első napjait. Áldunk téged kegyelmedért, és kérjük azt, hogy segíts minket megbízható, szép, tiszta életre. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy még mindig tanulhatunk, adsz jeleket, kimondod akaratodat, hirdetheted közöttünk igédet, és mi megnyithatjuk előtte szívünket. Nyisd fel szemünket, hogy sok jóra, amivel elhalmozol bennünket, és adj megtérést, ha elfordultunk volna tőled. Imádkozzunk azokért, akik az elmúlt esztendőben és az idei év elején vesztették el drága szeretüket, és imádkozunk azokért, akiket most a betegség terhel, vagy félelem. Adj áldást gyülekezetünk új esztendejére, az előttünk álló feladatokra, hogy boldoguljunk és tisztuljon életünk. Oltalmadban bízunk, kezeibe ajánljuk most kezdődő évet, vigyázz ránk és vezess bennünket a keskeny úton, ami az életre visz. Istenünk, nagyon szeretnénk, ha a te nevednek dicsőségére lehetnénk, és azért azt kérjük tőled, hogy tegyél minket méltóvá erre. Kevés a mi erőnk, és a perlekedésnél nem jutunk messzebbre nélküled. Add hát, drága jelenlétedet, ami életet és békességet hoz, és az emberek az a közé. Segíts minket abban, hogy képesek legyünk áldozatot hozni magunk hasznának megkeresésén túl, egész közösségünk javára. És áld meg a lelki munkát, az ige hirdetést, az imádságot, a lelki gondozást, a betegek látogatását, a fiatalok közötti szolgálatunkat, óvodákban és iskolákban, a táborokban, a gyülekezeti alkalmakon. Könyörgünk betegekért, hogy gyógyulhassanak, a gyászolókért, köztük azokért a testvérekről egészen friss a gyásza. Megvigyugvást és békességet találhassanak. Imádkozzunk egyházunkért, gyülekezetünkért, lelki pásztorainkért, az új megválasztott presbitériumunkért, közösségeink előremeneteléért, küszködő világunkban az igazság érvényesüléséért és minden jó akaratú emberért. Amen. Áldott, békés, Istentől megáldott új esztendőt kívánok a gyülekezetnek. És pedig felkérem tiszteletes urat, és kitételt.
Akkor kérem a megválasztott presbitériumot, hogy álljanak föl az eskühöz. Először két kérdést teszek fel. Miután az egyházközség presbiterévé választott titeket, megkérdezem, ismeritek-e az egyházi törvények, szabályrendeletek, presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit, és ezekben körülhatárolt feladatait? Ha igen, feleljétek, ismerem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. A második kérdés, hajlandóak vagytok-e presbiteri tisztséggel járó feladatotok teljesítésére magatokat Isten és a jelenlevő gyülekezet színe előtt esküvel elkötelezni? Ha igen, feleljétek, Isten kegyelmét kérve és remélve igen. Most pedig akkor tegyétek jobb kezeteket a szívetekre, és mondjátok utánam az eskü szövegét.
Én, Horik Attila,
Esküszöm a Szent Háromság Istenre,
esküszöm a Szent Háromság Istenre,
hogy a tisztemmel járó kötelességeket,
hogy a tisztemmel járó kötelességeimet és feladatokat,
szolgálatomat Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére, és népünk javára, a Magyarországi Református Egyház rendjében, úgy igyekszem teljesíteni,
hogy az egyház hasznát, mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segíjen.
Isten engem úgy segíjen.
Amen. És akkor átadom a esküről szóló emléklapokat. Először a gondnok úrnak. Isten áldja. További szolgálatod. És akkor gondnok úr segítségével a többi. Megválasztott presbitérium foglalja a helyet a Mózes székben, a presbiteri padban, és akkor az Isten tisztelt. Foglaljuk el helyünket a mindnyájan. Ma az Isten tisztelt keretében tették le esküjüket a gyülekezet következő ciklusra megválasztott tisztségviselői. Imádkozzunk a gyülekezet életéért, és hogy az evangéliumot tudjuk megélni, Isten formálhasson minket kedve szerint. Hirdetem a jövő vasárnapi alkalmunkat, amely egy új lehetőség. Az Isten tisztelet után szeretnénk beszélgetni az igéről is, ezért rövidebb Isten tisztelet lesz, fönt lesz a gyülekezeti termünkben, és utána kis csoportokban beszélgetünk az ige üzenetéről. A téma és a kérdések már fönt vannak, úgy tudom, a honlapunkon és a Facebook oldalunkon. Készüljünk előre, nézzük át a kérdéseket, és gondoljuk végig, hogy az életünkben hogy is vannak ezek a dolgok, hogy aztán jó beszélgetés lehessen az igéről. Körülbelül délig tervezzük ezt az alkalmat. Az alkalom alatt, akik kisgyermekkel jönnek, azoknak számára segítségül a gyermekekkel foglalkozunk, játékos sportos foglalkozásban, és az alkalom után pedig egy szerény étkezési lehetőség is lesz, hogy emiatt ne kelljen elrohanni senkinek. Azt kérem, hogy lehetőleg mindenki jelezze a részvételi szándékát az én e-mail címemen, hogy tudjuk, hogy hány csoportra készüljünk, és az étkezésben is milyen mennyiségre. Végül, de nem utolsó sorban, a mai Isten tiszteletünkön az igehirdetési szolgálatot a tavalyról elmaradt szószékcsere keretében Háber Márton, a budai gyülekezet beosztott lelkésze végzi. Szeretettel kívánjuk Isten áldását életére, szolgálatára, és a budai gyülekezetre, akik most esperesünk szolgálatról való lemondása következtében nehéz időket élnek át. Most folytassuk az Isten tiszteletet. A 444. énekünk első 6 versét énekelve jel dicsérjük az Istennek fiát.
Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját, ez világnak édes megváltóját, bűnösöknek kegyes szót. megváltunk. Úr Istentől adatot tanítunk, Szent Atyáddal felséges megtartunk, Szent Lélekkel mi megigazítunk.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 3. fejezetének 13-tól 17-ig terjedő verseiből. Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban tiltakozott, és azt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám. Jézus pedig így felelt, hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. János erre engedett neki. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme egy mennyei hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten áldása legyen ma is ige hallgatásunkon, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt is teremjen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, az új esztendőért és az új lehetőségekért, de elsősorban azért, hogy te kezdtél velünk újat Jézus Krisztusban. Láttad romlott és nélküled elveszett állapotunkat, és eljöttél és odaadtad az életedet megváltásunkra. Köszönjük, hogy ez nem csak 2000 évvel ezelőtt történt meg, hanem mindannyiunkkal megtörténhet saját életünkben. Köszönjük, hogyha már átélhettük azt, hogy minket is megváltottál, nekünk is szól az örömhír. Kérünk, hogy ezt az évet is úgy kezdhessük, hogy ez ragyogjon a lelkünkben, utat mutasson és erőt adjon minden dolgunkban, hogy hozzád fűzzön, és te légy a mi életünknek az értelme, célja, és te formálhass minket a te tetszésed szerint. Szólíts meg ma is igéddel, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett 444. énekünk 13. versét énekelve, adjad nékünk a te szent lelkedet.
A Nagy szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, Hábel Márton vagyok, a Budai Református gyülekezetből, amely gyülekezet megbízott azzal, hogy tolmácsoljam az áldás kívánását a gyülekezet felé is, és mind a régi leköszönő, mind az új, jonnan megválasztott és most szolgálatba álló presbitériumi testület felé. Isten tiszteletünkre jöjjön áldás az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. A Pál első korintusiakhoz írt leveléből, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával majd Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Pál első leveléből, a korintusiakhoz írt első leveléből, az első fejezetből, a 26-tól a 31. versig terjedő szakaszból így szól hozzánk Isten igéje. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Karácsonyi ünnepkör hagyományos vagy hivatalos vége után vagyunk egy nappal. Ez a hivatalos végidőpont a vízkeresztnek az ünnepe, január 6-a. Ennek a gazdag ünnepkörnek, a karácsonyi ünnepkörnek mégiscsak az a központi, akár Jézusnak a kortársai gondolták volna. Keresztelő János is meghökken, amikor Jézus arra kéri, hogy keresztelje meg. Talán lehet, hogy ő is valahogy másképp várta a messiás megjelenését, de semmiképpen nem úgy, hogy majd ő kereszteli meg a messiást. Jézus viszont egészen máshogy jött el, és mást hirdetett, mint a bölcsek, a hatalmasok vagy az előkelők várták volna. Isten kegyelmét hirdette, ami felülírja az emberi váradalmakat. Mai textus a korintusi levélből arra mutat rá, hogy Isten kegyelmének logikája felülírja és meghaladja az emberi logikát. Egészen elvontan fogalmaz Pál a felolvasott textusban, semmikké teszi a valamiket, és azokat hívja el, akik emberi szempontból semmik voltak. Nagyon egyszerűen mondva, Isten országa az, ahol minden fordítva van. A korintusi gyülekezettel együtt pedig nekünk is el kell gondolkoznunk, hogy vajon mi hogyan várjuk Isten országának, uralmának a megjelenését az életünkben. Miben reméljük tetten érni Isten országát a környezetünkben, a világban. Kedves gyülekezet, nagyon is elképzelhető, hogy Jézus Krisztus pont ott és olyan módon jelenik meg az életünkben, amelyben éppen nem várnánk. Elképzelhető, hogy a váradalmainkat, a saját személyes váradalmainkat felülírja. És a logikánkat is, a mi emberi logikánkat és megítélésünket is figyelmen kívül hagyja. Az apostol ezt írja. Őt, azaz Jézus Krisztust tette Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Jézus Krisztus tehát maga a bölcsesség, az igazság, megszentelődés és megváltása számunkra. A mai istentiszteleten ebből a négy nézőpontból, aspektusból nézzük meg röviden, hogy mit hogy miért lehet a mi személyes életünkben is igaz mindez. Először is bölcsesség. Hogy lehet számunkra Jézus bölcsesség? Kimondható bölcsnek? Általában az, aki felismeri a világ összefüggéseit és törvényszerűségeit, és megtanul benne otthonosan mozogni. Persze ez a bölcsesség nem csak a tudományosság területén érvényes, hanem az életnek a teljességére vonatkozik. De mégiscsak a tudományból hozok egy példát. A tudomány történet évszázadai során több tudós is beszámolt arról, hogy miközben a szakterületükön, a természettudományos szakterületükön elmélyedtek, arra a következtetésre jutottak, hogy a természet megfigyelhető rendje mögött kell lennie egy intelligens alkotónak, teremtőnek. Ahhoz hasonlíthat ez, mint amikor rátekintünk egy összetett mechanikus óraszerkezetre, amely láttán azt gondoljuk, hogy hát ez nagyon összetett, nagyon komplex működés, bizonyára van egy órásmester is, aki a maga intelligenciáját felhasználva hozta létre a finoman hangolt fogaskerekek, rugók, fogazott rudaknak a rendszerét. A természet tehát ilyen módon mutathat arra, aki létrehozta. De hát ez a következtetés nem mindenki vonja le. Ahányan a tudósok közül kijelentették, hogy a kutatásaik során felsejlett előttük a világ urának, vagy a világ alkotójának a legalábbis szellemképe, annyian, legalább annyian tagadják is, hogy volna Isten. Vagy legalábbis erősen szkeptikusak. A tudományos konszenzus tehát nem feltétlenül meggyőző Isten létét illetően. Úgy vélem, hogy nagyon sok kérdésben érdemes a tudományos, az aktuális tudományos konszenzust követni. A bölcsesség kérdése azonban nem esik mindig egybe a tudomány fejlődésével. A bölcsesség valahol máshol van. Az apostol megvallja, hogy Krisztus maga a bölcsesség, akit Isten adott nekünk. Amikor tehát a világ törvényszerűségeit kutatjuk, nem feltétlenül tudós módon, hanem talán csak gondolkodunk arról, hogy hogy a dolgok hogyan függnek össze, akkor ne álljunk meg a logikusan levonható következtetéseknél. Mindig keressük azt, aki a törvényszerűségek mögött van. Bölcsnek lenni tehát azt jelenti, hogy miközben megpróbáljuk fölismerni ezeket a törvényeket, ezeket a játékszabályokat, nyitottak maradunk Krisztusra, aki maga a világ ura, maga a bölcsesség. Másodszor igazság. Bár az igazságról többféle értelemben beszélhetünk, itt most talán inkább az igazságosságról eshet szó. Vajon tudunk-e jó, megfelelő, igaz életet vezetni? Az antik világ filozófusainak is ez volt az egyik fő kérdése. Mitől lesz jó az életem? Hogy lehet jól élni? Erre pedig sok párhuzamos válasz született. A szenvedéseknek a lehető legkisebbre csökkentése, vagy megbékülés az élet megváltozhatatlan dolgaival, vagy szélsőséges esetben az érzékelt valóságnak a megkérdőjelezése. Nem akarom ezeket lebecsülni, hasznos tanulságokat lehet levonni, mindamellett az európai kultúrkör erősen támaszkodik az ókori görög bölcseletre. Mindezekben az fejeződik ki, hogy igyekszünk valahogy jó életet élni. De talán vannak olyan törések, tragédiák, fordulatok az életünkben, lehet, hogy inkább elperegyben kéne fogalmaznom az életemben, amelyek ezt lehetetlenné teszik. Lehetetlen jó életet élnem. Már maga a törekvés is néha nevetségesnek tűnik. Ám az örömhír az, hogyha Krisztusban hiszünk, akkor nem a magunk igazságát és igazságosságát kell képviselnünk. Isten Jézusnak a kereszten való áldozata miatt már Jézusra tekint, és az ő áldozatába kapaszkodhatunk bele. Ő lesz a mi igazságunk. Ha valaki ezt először hallja, akkor annak talán igencsak ezoterikusnak tűnik ez a mondat. De a bűntudat és a mértéktelen szégyen alól felszabadult keresztjének hiteles élete lehet tényleg egy hiteles példa számunkra arról, hogy valóban van szabadító. Valóban van olyan, aki az én igazságomat Isten előtt képviseli. És egy ilyen Krisztusba kapaszkodó ember nem automatikusan jobb, vagy bölcsebb ember. Egyszerűen a hitét abba veti, akibe kell. Jézusba, aki maga az igazság. Az élet megváltozása pedig már a harmadik nézőpont, a megszentelődés. Önsegítő könyveknek a garmadája igyekszik megadni a receptet. Hogyan változtasd meg az életedet 30 nap alatt? Persze a mechanizmus az igaz, az ismert, ha megváltoztatom a gondolkodásom, akkor majd megváltoznak a tetteim, amely után új viselkedés, amely tettek aztán új viselkedésé, és az új viselkedés pedig egy új megváltozott életté áll össze. Tehát a recept megvan. Tehát, hogyha ez ennyire könnyű lenne, akkor hát én is egy sokkal jobb ember lennék, sőt, 10 kilóval könnyebb is, meg még sorolhatnánk. És hamar találunk recepteket, talán mi magunk is könnyen gyártunk magunknak ilyen recepteket, amelyek azt taglalják, hogy hogyan legyen az ember jó keresztény. Ám a Krisztus követése nem pusztán egy életmód, amit úgy lehet követni, hogyha megfeszítjük az akaraterőnket, szellemi erőnket, és begyakoroljuk azt, hogy keresztények legyünk. Erőfeszítéseket kell hozni, persze. De a Krisztust követő embernek a tapasztalata és az apostol szava egybehangzik. Jézus maga a megszentelődés. Azaz nem a saját erőmből változok meg. Nem a saját erőmből változik meg az életem. Hanem Krisztusnak az életet átformáló ereje által. Nagyon aktuális most az akár itt ebben a gyülekezetben esküdtevő, de a Magyarországi Református Egyház többi más gyülekezetében is esküdtevő presbiteri testületekre nézem. Vajon honnan van a szolgálathoz az erő? Honnan van az az elszánás, az az akarat? Kell erőfeszítéseket hozni, kellett áldozatokat hozni, kellett kemény döntéseket hozni, de mindezeknek az előfeltétele az volt, hogy Krisztus legyen maga a megszentelődés. Krisztus életet átformáló ereje adja meg ezt az erőt, amely a kemény döntések, a kemény áldozatok meghozatalához szükségesek. És pontosan Krisztusnak az életet átformáló ereje van a megváltásunknak a középpontjában is. Maga a megváltás, vagy az ezt jelölő görög szó lehet a rabszolgáknak a szolgasorból való felszabadítását, vagy kiváltását jelölő szó is. Ez a szolgasor, hát ma már legalábbis itt Európában nem nagyon van rabszolgaság, de ez a szolgasor, ez a mai világban is fennáll. Hány olyan film, regény, történet van, ahol a főszereplő megváltást keres, valamit, ami megszabadítja a lelkét kínzó vádaktól, vagy talán jóvá teheti, vagy jóvá akarja tenni azt, amit esetleg elkövetett. És úgy vágyunk a katarzisra az ilyen történeteknél. Vágyunk erre a katarzisra történetekben, de a saját életünkben is. Ki fog engem megváltani? Ki fog ebből a szolgasorból, amit valahogy nagyon nehezen tudok megfogalmazni, de azért mégiscsak ott van. József Attila mondja azt, hogy kinek a házába házi úr települ, mint hogyha valakinek a szolgája volnék, hiába vagyok szabad. Ez azonban másképp nem lehetséges, csak akkor, hogyha hittel az egyetlen szabadítóba, a megváltó Jézus Krisztusba kapaszkodunk. Nem a mi erőnk, nem a mi erőfeszítéseink győzedelmeskednek ilyenkor, hanem a szabadítónak az ereje. Ez hát az a négy aspektus, vagy négy nézőpont, amely felől nézve az Úr Jézus az életünknek a középpontja lehet. Sőt, hiszem, hogy akkor talál igazán nyugvópontra az életünk, hogyha ebben a négy kérdésben mindenképpen az Úrra mutatunk. Bölcsességünk, igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk egyedül az Úr. És lehet, hogy azt vártuk, hogy erősebbek leszünk, hogy tisztábbak leszünk, bölcsebbek, szentebbek. És talán a kívülállók is ezt várják el tőlünk. De az egyetlen, amit fel tudunk mutatni, vagyis az egyetlen, akit fel tudunk mutatni, az Jézus. A legnagyobb érv azonban Isten minden váradalmat és minden előzetes gondolatot felülíró és meghaladó bölcsességére és kegyelmére, az apostol szerint, az a megannyi Isten érv, aki körülvesz minket akkor, hogyha most körülnézünk a padokban. Maga a gyülekezet. Keresztényként a Szentírást igyekszünk magunkra értelmezve olvasni. Így válik személyes történetünké az evangélium. Így a levél címzetjei között is ott érezhetjük magunkat. Az, hogy mi Krisztusban vagyunk, hogy egy gyülekezetben, egy egyházban létezhetünk, ez nem a magunk munkája, hanem a növekedést adó Istennek a kegyelme. Én magam sem a szellemi képességeim miatt állok itt, hanem hát inkább annak azok dacára. És emiatt tehetek itt bizonyságot a gyülekezetben. Én ezzel dicsekszem, ezzel tudok dicsekedni. Akár az is lehet a dicsekvés tárgya, vagy azt is Istennek köszönhetjük, hogyha egyénileg már elindultunk a megtérésnek az útján, és már elkezdtünk Krisztusba kapaszkodni, akár az, hogy a gyülekezetben egy új szolgáló testület, egy új presbiteri testület léphet szolgálatba, mindezek Istennek köszönhetőek. És kedves testvérek, végül olyasmire buzdítom a testvéreket, amit talán szószékről ritkán hall az ember, hogy dicsekedjünk. Minél többet. Mert van kivel dicsekednünk. Tudunk kire mutatni. Semmik voltunk, de valamik leszünk Isten által. Kívánok nagyon sok alkalmat a dicsekvésre, és áldott dicsekvéssel teli új esztendőt. Amen. Az igehirdetésre felelve énekeljük a 449-es számú énekünket, amely így kezdődik. Jézus vigasságom.
Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat, a te jelenléted, megvidámít életet, mátor szívet ad. Jézus menedékem, ő oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a viharból, bűnből minden bajból, hozzád menedékem. Üdvösségem, te vagy földön égem, örök örömem, kik szeretjük Istent, zengünk neki itt lent, otthon lelkem est, hogy te vezess, haza hívó szavad várom, Jézus vigasságom.
Fennállva imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan jó nekünk, akik semmik vagyunk, és inkább szégyenkeznénk, hogy dicsekedhetünk. Köszönjük, hogy van okunk dicsekvésre, és hálásak vagyunk, hogy ez az ok te vagy. Hadd dicsekedhessünk, talán többször, mint ahogy tavaly tettük. Hadd mutathassunk rád többször, mint ahogy tavaly tettük. Legyen ez a dicsekvés tényleg dicsekvés, örömteli beszéd, örömteli üdvrivalgás. Megváltom van, szabadítom van. Vagy legyen ez a dicsekvés egy csendes kitartás. Hadd dicsérje a csendes kitartás is, az, amit senki más nem lát. Az is hadd dicsérjen téged. Köszönjük, hogy nem nekünk kell bölcseknek lennünk. Olyan hamar kifutunk a saját bölcsességünkből. Köszönjük, hogy nem félelemmel telve kell gyűjtögetnünk a piros pontokat, hanem te az Úr Jézusra és az ő áldozatára nézel, és így lehetünk előtted igazak. Köszönjük, hogy nem egy életmódot vagy egy szokást kell begyakorolnunk, hanem te vagy az, aki kiválasztasz és megszentelsz minket. És köszönjük, hogy az életünk nem egy élethosszig tartó küzdelem azért, hogy megbirkózzunk a saját kísérteteinkkel és a saját bűntudatunkkal, hanem te vagy, ami megváltunk, és beléd kapaszkodhatunk. És eléd hozzuk most a gyülekezetet, mindazokat, akik most itt vannak, és azok, akik most nem lehetnek itt, akik a közvetítésen keresztül kapcsolódnak hozzánk. Kérünk, hogy te légy mindannyiunk őriző pásztora. Kérünk, hogy légy ott a betegeinkkel, hadd dicsekedhessenek ők is gyógyulással, csodálatos gyógyulással. Kegyelmes Istenünk, mindenki mástól naivitás lenne ezt kérnünk, de hozzád imádkozunk békéért. Legyenek ezek a napok az utolsó fegyvercsörgéstől hangos napok. Kérünk, légy ott mindazokkal, akiknek vigasztalásra van szükségük, vagy azokkal, akiknek most valamilyen értelemben nehéz az életük. Adj erőt, adj felismerést, és adj a dicsekvésre okot. Te fiad nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most pedig egy csendes percben vigye mindenki Isten elé az, ami a szívén van. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsolhatunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteltünk folytatásaképp pedig énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zsinatunk rendelkezése ajánlása szerint gondoljunk a háború sújtotta népekre, kárpátaljai testvéreink himnuszával, a 799. ének első három versével. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet.
Majd a záró éneket fogjuk elénekelni, és majd közösen vonulunk ki a presbitérium tagjaival, és szeretettel várjuk egy beszélgetésre, szerény vendégségre mindazokat, akik velünk tudnak lenni, Laci bácsival is együtt ünnepelni, és tehát szeretettel várjuk a gyülekezeti terembe azokat, akik tudnak velünk maradni. És a záró énekünk pedig a 288. énekünk, áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek.
Minket tovább is vezet.